Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Bizottság kedvező gazdasági folyamatokra számít az Unióban, de csak azután, hogy a közösség lakosságának nagy része megkapta a COVID-19 elleni vakcinát. Az egyelőre még nem hivatalos várakozásokról hamarosan hallhatnak. De előtte arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője szerint az Uniónak újra kellene fogalmaznia saját maga identitását és elveit. Navracsics Tiborral a koronavírus járvány egészségügyi és gazdasági válságáról beszélgettem.
Valóban egy válság, de ez a válságnak csak a legutóbbi fázisait látjuk most, és ezek egyáltalán különálló elemek, amiben kétségtelen az egészségügyi része egy teljesen eredeti, hiszen az európai integrációnak eddig ilyen jellegű kihívással nem kellett szembenéznie. De valójában összességében mindezek a válságjelek egyre inkább érlelik azt a helyzetet, hogy az Európai Uniónak a saját identitását és a saját maga alapelveit is legalábbis újra át kell tekintenie, vagy felül kell vizsgálnia, ha esetleg nem is kell újra fogalmazni.
Mi mutatta meg ebből a válságból, hogyha ennek lehet nevezni?
Hát, hogy csak a legutóbbi eseményre utaljak, például a vakcina export tilalom, vagy korábban a gazdasági válsághoz kötődően az állami támogatások hagyományos politikájának a felülvizsgálata. Röviden, az Európai Unió eddig a létezése során az elmúlt 70 évben abból indult ki, hogy a szabadkereskedelem egy olyan maximális jó, amely nem csak a globális világrendnek kell, hogy az alapvető eleme legyen, de ezen belül a globális kereskedelem politikának is a legfontosabb eleme.
Ide sorolhatjuk egyébként a közös vakcina beszerzést is, és azt, hogy kvázi Brüsszel megtiltotta a tagállamoknak, hogy azokkal, akikkel ők tárgyalnak, azokkal külön senki ne tárgyaljon a tagállamok közül?
Ez valószínűleg a bizottság részéről inkább egy olyan lépés volt, amelyen megpróbálta biztosítani a saját maga vezető szerepét a koronavírus járvány kezelésében, hiszen tavasszal az Európai Bizottság azért különösen a válság első fázisában, március-áprilisban súlyosan lemaradt az események kezelésében, és egyértelműen a nemzetállamok vagy a tagállamok voltak a cselekvőképes aktorok, ami viszont maga után vonta azt is, hogy az Európai Unió belső egysége megkérdőjeleződött, hiszen gyakorlatilag 27 nemzeti védelmi rendszerre esett szét az Európai Unió. Én azt hiszem, hogy a vakcinabeszerzés központosításával inkább ezt próbálta megelőzni az Európai Bizottság.
Milyen sikerrel ön szerint?
Hát én szerintem sikeresen, noha halljuk folyamatosan a kifogásokat és a kritikákat, de mindez ideig az Európai Bizottság meg tudta őrizni azt a pozícióját, hogy alapvetően a vakcinák a bizottsággal való kötött megállapodások révén jönnek be, sőt, mint az AstraZeneca üggyel kapcsolatban láthattuk is, az Európai Bizottság, még ha csak nagyon kevés eszköze is van arra, hogy érvényesítse az akaratát, de azt a kevés eszközét meglehetősen hatékonyan tudja használni, hogyha erről van szó.
Egyébként ez egységet mutat a közösségen belül, vagy milyen jövőt vetít előre, ha egyáltalán erről lehet beszélni? És ugye mi nem is beszéltünk akkor ennek a gazdasági kihatásairól, és annak a kezeléséről.
Igen, én úgy gondolom, hogy itt az egészségügyel és a járvány politikával kapcsolatos kérdések végső rendezése és a tanulságok megvonása majd a járvány lecsengése után fog bekövetkezni. Akkor lesz érdekes az, hogy Ursula von der Leyen által tavaly szeptemberben meghirdetett Európai Egészségügyi Unió irányában tényleg lesznek-e gyakorlati lépések már nem rendkívüli időszakban is, vagy pedig ez csak egy rendkívüli időszak által megkövetelt lépéssorozat volt, és a tagállamok nem akarják majd, hogy tovább ebbe az irányba haladjon az Unió. A gazdasági válságnál én egyértelműnek látom a helyzetet, ugye itt egyrészt a tagállamok sokkal inkább ki is vannak szolgáltatva az Európai Bizottság, fogalmazunk úgy, hogy jó szándékának vagy jó akaratának, hiszen a gazdasági újjáépítési csomag fedezetéül szolgáló hitel összeget az Európai Bizottság veszi fel az Európai Unió nevében, azaz létrejött már a közös adósság, ami a tagállamokat összeköti. És itt az igazi kérdés az, hogy ez csak egy egyszeri alkalom lesz, vagy egy hagyományt teremtett nyáron az Európai Tanács azzal, hogy lehetővé tette az Európai Bizottság számára a hitelfelvételt, és innentől kezdve az Európai Uniónak lesz egy közös adósságállománya is. Ha ez így lesz, akkor ez egy nagyon erős eltolódást jelent a pénzügyi föderalizmus irányába.
Mit gondol egyébként ezekről a válságokról? Végsősoron egyértelmű rá válasz, hogy ez egy uniós válság, ami az elmúlt 10-12 évben volt, tehát a gazdasági válságtól elkezdve a migrációs krízisen keresztül egészen a mostaniig, vagy pedig a globális folyamatok sújtják nem csak az Európai Uniót, hanem a világ minden egyes országát?
Tulajdonképpen ez a globális folyamat, amelyek az Európai Unióban súlyosabban jelentkeznek. Abból adódóan, hogy az Európai Unió sokkal erősebben volt beágyazva, vagy a léte az Európai Uniónak sokkal erősebben nyugszik a II. Világháború utáni időszak optimista feltételezésein, mint bármely más nemzetközi szereplőnek a léte. Hiszen egy Amerikai Egyesült Államok, vagy egy Kína, vagy akár az Európai Unió tagállamainak bármelyike szerves történelemmel, örökséggel és identitással rendelkezik. Az Európai Unió identitását nagyrészt azok az ideológiai, politikai, világnézeti meggyőződések alkotják, amelyek a II. Világháború utáni újrakezdés vezércsillagai voltak. Szabadkereskedelem, béke, multilaterális együttműködés, adott esetben az európai nemzetek feletti együttműködés, és ezek sorra kérdőjeleződnek most meg a globális válságok hatására. Ebből a szempontból új az európai integráció mostani válsága, hogy az Európai Uniónak eddig csak belülről származó válságokkal kellett szembenéznie, azaz olyan válságokkal, amelyek a saját belső egységét biztosították, vagy éppenséggel kérdőjelezték meg. Most viszont olyan külső szereplők is megjelennek, akár a vakcina kapcsán, akár a digitalizáció kapcsán, akik nem is valószínű, hogy szabadkereskedelmi elvek alapján, és nem is biztos, hogy teljesen önzetlenül akarnak bejutni az európai belső piacra, adott esetben politikai célokkal is, Kína, Oroszország, és lehetne még sorolni azokat a szereplőket, akik külső kockázati tényezőként jelennek meg az európai belső piac számára.
Egyébként hogy látja az elmúlt 10-12 év válságait, hogy ezt együtt jobb volt, vagy jobb kezelni, vagy adott esetben a nemzetállamok külön-külön eredményesebbek lennének?
Ez nyilván attól is függ, hogy egy nemzetállamnak milyen tartalékai és milyen kapacitásai vannak, tehát ha egy lett vagy egy szlovén embert kérdez meg, akkor szerintem egyértelmű az ő válaszuk, hogy együtt jobb. Ha egy németet vagy egy franciát, akkor lehet, hogy jobban megoszlanak ezek a vélemények. Én úgy gondolom, hogy összességében is átlagát vonva az európai együttműködésnek a rezisztenciában, tehát az ilyen válságok a szembeni ellenállásban is van értelme, még akkor is, hogyha valóban rugalmasabbá kell válnia a válaszoknak, és magának az uniós intézményrendszernek is gyorsabb kell lennie. De hát amivel most szembesülünk, az valójában leszámít, de akár a járványt is ide vehetjük, az pontosan az, hogy Európa az elmúlt 70-80 évben olyan mértékben szervezte ki a gyártási kapacitásait, legyen szó akár oltóanyagról, de akár legyen ipari termékekről is, hogy mára az a fajta kiszervezés, aminek következtében a többi kontinensek, a többi földrész gyártja ezeket a termékeket, ezek stratégiai sérülékenységet okoznak az Európai Uniónak. Az Európai Unió rá van szorulva bizonyos tekintetben Kínára, az Egyesült Államokra, sőt most, mint ahogyan láthatjuk éppen a Sputnik oltóanyag kapcsán, akár Oroszországra is, mert önmaga nem képes előállítani ezeket a stratégiai termékeket a megfelelő mennyiségben.
Ki dönthet arról, vagy kinek kell dönteni arról, hogy adott esetben ezek a kontinensen maradjanak? Központilag az Európai Uniónak, vagy pedig a tagállamoknak külön-külön?
Is, tehát a tagállamoknak külön-külön is meg kell hozniuk ezt a döntést, és szerintem meg is fogják hozni, és az Európai Unió egészének is, ahol szintén a tagállamok fognak dönteni, hiszen akár az Európai Tanácsot nézzük, ahol a tagállamok állam és kormányfői vannak, akár pedig a különböző szakpolitikai tanácsokat, ahol a döntéseket hozzák meg, és ahol a tagállami miniszterek vannak, egyértelműen meg kell hozni azt a döntést, hogy az Európai Uniót tetszik, nem tetszik, de újra kell iparosítani, hiszen ez a fajta kiszervezés most a válság kapcsán, a digitalizáció kapcsán, a zöld átmenet kapcsán, tulajdonképpen minden lényeges politikai téma kapcsán megmutatja azt, hogy mennyire sérülékenyé teszi az Európai Uniót.
Navracsics Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Egyelőre még a koronavírus járvány egészségügyi részét szeretnék megoldani az illetékesek, de egyre nagyobb már a társadalmi igény a gazdasági károk orvoslására is. A várakozásokról kérdeztem Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét.
Minél gyorsabban beoltják az európaiakat a vakcina elleni védőoltással, ugye annál hamarabb véget lehet vetni a korlátozásoknak, kiíthatnak az üzletek, elindultak a tevékenységek, a turizmusipar magához téret, tehát gazdasági jelentősége felbecsülhetetlen óriási.
De ugye az előrejelzések alapján ez lehet, hogy csak nyár közepére, nyár végére, sokan azt mondják, hogy októberre várható a megfelelő átoltottság. Ezek szerint akkor a gazdasági kilábalás ezzel párhuzamosan ezekben az időpontokban észlelhető majd?
Igen, körülbelül, tehát hogyha jól vagyok értesülve erről, akkor az Európai Bizottság is ezt a forgatókönyvet fogja majd igazából felvázolni. Két folyamatról van szó. Ugye egyrészt azzal, hogy az oltási program így vagy ilyen vagy olyan tempóban azért mégiscsak halad előre, nem a kívánt mértékben egész Európában, de azért halad előre. Ez pozitív dolog, hiszen gyakorlatilag egyre több ember fog tudni igazából lélegezni, dolgozni, rendesen gazdasági tevékenységet folytatni. De van egy másik fenyegetés, ez pedig az, hogy megjelent a vírusnak egy mutációja, ami gyorsabban terjed, és ez gyakorlatilag soron kívül, vagy programon kívül arra készíti a tagállamokat, hogy egyúttal zárjanak is. Tehát egyszerre van zárás, és egy óvatos bizakodás a gyorsabb nyitásban. Ami azt is fogja jelenteni, hogy az a félelem, amit korábban tartottak, hogy az Európai Unió egy gyors recesszióból utána visszapattan az Európai Unió gazdasága. Majd a visszapattanás követi a további kibontakozás, ez nem fog bejönni, hanem inkább a dupla V alakú recesszióra van esély. Ugye ezt az Európai Bizottság úgy tudom meg is fogja állapítani, ami azt jelenti, hogy az év első, tehát a tavalyi évben ugye tavasszal, nyáron odavágta a gazdaságot, földhöz teremtette a koronaválság, az egész gazdaságot, utána viszont egy érdekes módon a harmadik negyedében nagyon gyors visszapattanás volt a gazdaságnak Európai Unió szinten, majd ugye most viszont úgy tűnik, hogy a negyedik negyedében az ellenkezője történtek, visszament recesszióba a gazdaság. Viszont a jó hír, a bizottság, amennyire tudom, az erre fogja alapozni az előjelzését is az, hogyha a vakcina tényleg beoltják a lakosság 70%-át, a felnőtt lakosság legalább 70%-át, akkor jó esély van arra, hogy elég hamar vissza tud pattani az Európai Unió gazdasága, tehát a második fél évben, 2021 második fél évében egy dinamikus növekedési pályára állhat az Európai Unió gazdasága.
És ez visszapattanás lesz, vagy lassú kilábalás?
Ez ami továbbra sem fog szerintem tudni megmondani az Európai Bizottság. Ha csak visszanézünk arra, amit most mondtam az előbb, ugye, hogy most már tudjuk utólag, hogy amiről sokan abban bíztak, hogy 2020 harmadik negyedévében kilábalás, egy biztos kilábalás fog megindulni, ugye ezt a újabb mutáció sajnos elfolytotta. Ebben az esetben viszont már van vakcina, és ez egy jelentős, egy minőségi különbség ahhoz képest, ami eddig volt, hiszen a vakcina valóban arra ad bizakodást, hogy lesz egy viszonylag erőteljes visszapattanás. Azért mondom ezt, még ezt nem csak erre alapozzák, ugye arra is alapozzák, hogy elvileg ez az a pont, amikor a folyamatoknak össze kell majd érniük. Mire gondolok? Arra gondolok, ugye, hogy az Európai Unió rendelkezik egy jelentős mértékű, 1800 milliárd euró értékű, ugye gazdaság ösztönző eszközzel, ugye ide tartozik az Európai Unió 7 éves keretköltségvetés.
Ugye ezt még be kéne izzítani a portugál elnökségnek, tehát ebben a fél évben az a feladata, hogy ezt aktiválja, nem?
Így van. És ez a lényeg, hogy ugye ezt az eszközt, ami az a következő egy-két évben kell, hogy kibontakozzam, ugye ez a másik rész, amiről nem beszéltem eddig, ugye ez pedig a helyreállítási eszköz, ami 750 milliárdos, ez pontosan arra szolgál igazából, hogy a növekedésbarát intézkedésekre, gazdaságösztönző intézkedésekre és a gazdaság ellenálló képességének az erősítésére fordítsák az összegeket. Tehát én úgy gondolom, hogy esély van arra, és akkor még nem beszéltünk más tényezőkről, hogy amikor novemberben a bizottság előjelzést tett közzé, akkor még nem tudták, hogy a Brexit-tel mi lesz, kiderült, hogy legrosszabbat sikerült elkerülni, és szintén a pozitív hírek közé tartozik az, hogy az Egyesült Államokkal megindulhat egyfajta közeledés, és ugye ennek is lesz egy pozitív hozadéka a gazdaságra nézve. Tehát vannak olyan elemek, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy a világgazdaság is úgy néz ki, erőteljesebben tud majd helyreállni. A nagyon fontos, hiszen az Európai Unió exportpiacairól van szó.
Csak ugye az a kérdés, hogy a gazdaság mely szektorai tudnak kilábalni ebből a válságból. Mondjuk itt a leginkább súlytott ugye a vendéglátóipar, a szállodaipar. Sokan azt mondják, hogy egyrészt már felélték a tartalékaikat, és csőd közeli állapotba kerültek, illetve a turisták sem feltétlenül jönnek vissza egyik napról a másikra. És ott is komoly gondok vannak, akár a munkaerőt tekintve, akár a finanszírozását tekintve. Itt azért jelen pillanatban nincs mindenki készen arra, hogyha mondjuk bármikor is bekövetkezne egy megfelelő átoltottság, hogy minden visszaálljon a rendes kerékvágásba, mert azért az nagyon-nagyon hosszú folyamat, és hát nagyon sokan addig valószínűleg csődbe is mennek.
Igen, ugye több dologról beszéltünk. Ugye sajnos a csődök most ezek után fognak következni, tehát igazából, ugye van egy olyan tapasztalat közgazdászok szerint, ugye mi szerint a válságokkal, nem a válságok idején, a válságok után egy kicsit lecsengése után jönnek igazából a csődök, egy csomó cég, hogy akkor válik fizetésképtelenné. Tegyük hozzá azt, hogy ez a folyamat valószínűleg kiegyenlítetlen lesz Európai Unió szinten. Vannak olyan országok, amelyeket eleve kevésbé is sújtott ez a rész, hiszen itt a szolgáltatási szektorról beszélünk. Azokat az országokat és azoknak az országoknak a turizmusát sújt leginkább ez nyilván, amelyek főleg a GDP-ben a turizmus nagyon fontos szerepet tölt be. Spanyolország, ide sorolhatjuk egyébként Horvátországot is. Magyarán azok az országok, amelyekben ez kevésbé volt szignifikáns, nyilván hamarabb kijönnek ebből a válságból. De ugye azt is látjuk, hogy az országok az is múlik, hogy az országok mennyi pénzt fordítottak a szektoraiknak a megmentésére. Óriási pénzeket egyébként általában Európai Unió szinten, de ez országról országra eltérő lesz. De azt is látjuk, hogy nyilvánvalóan, amit mondtál, hogy lassan fog visszatérni az embereknek a költekező kedve, utazó kedve, stb. Ezt szerintem mi meglátjuk, ugyanis most olvastam a Ryanair-nek az előrejelzését, és ők nagyon intenzív nyárra számítanak. Lehet, hogy optimisták, túlságosan optimisták. Én úgy gondolom, hogy nagyon rengeteg ember úgy érzi, hogy beragadt az elmúlt egy évben, és szüksége van arra, hogy friss levegőt szívjon, ki akar szabadulni, és amikor ezt megteheti majd, lehetséges, nagyon elképzelhető az, hogy elindulnak világjá, hogy így fogalmazzak, és több lesz a költés. Akár belföldön, akár külföldön is. Tehát így azt hiszem, hogy itt még nem tudjuk pontosan. Ezért fontos egyébként mindaz, hogy azt a csomagot, amit betesz az Európai Unió most, és a tagállamok betettek ebbe a válság ellensúlyozására, a hatások ellensúlyozására, ezekkel a pénzekkel jól sárfárkodjanak, olyan intézkedések, tevékenységeket fordítsák, amelyek fenntartható növekedést eredményeznek a gazdaságban, nem pedig azt, hogy a gazdaság egyes szereplőit egyébként mondjuk megóvják a versenytől, és mesterségesen fenntartják a felszínen, miközben hagyják hát elpusztulni azokat a részeit a gazdaságnak, amelyek egyébként ígéretesen tudnának utána tovább haladni a válság eltűnése után.
Egyébként a portugál elnökség mikor tudja aktivizálni, egyáltalán a portugál elnökség tudja ebben a fél évben aktivizálni ezt a csomagot, vagy pedig erre később kerül sor? Summa summarum, a legfőbb kérdés, mikor kaphatják meg a tagállamok az első eurókat ezekből a helyreállítási alapokból?
Igen, ne várjunk sokat egy elnökségtől, hiszen egy elnökség igazából csak menedzseli a folyamatokat. Amit tudunk, hogy az a helyreállítási eszköz, magyarul kimondhatatlan neve van, nevezük RRF-nek, ez ami a legnagyobb helyreállítási eszköz, 672 milliárd eurónál több. Erről megvan a megállapodás a parlament és a tanács között, igazából ezt most már csak végig kell vinni. A jogi szövegezések tart, és valószínűleg februárban ez elfogadásra kerül. Ami azt is fogja jelenteni, hogy közben a tagállamoknak komoly házi feladatuk van, hiszen a pénzt nem semmi ellenében fogják megkapni, hanem ezért nagyon komoly beruházási és reformterveket kell letenniük az asztalra. Ez a munka is folyamatban van. Aztán ugye még van egy nagyon fontos dolog, amiről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hónapokban, hogy a tagállamoknak ratifikálniuk kell azt a tanácsi határozatot, ami lehetővé teszi azt, hogy az Európai Bizottság fölvegye ezt a hatalmas méretetlen mértékű kölcsönt a piacokról, és azokat továbbítsa a tagállamoknak. Tehát házi feladatok ebben a félében vannak. A kérdésed az volt, hogy mikor lesz először kifizetés. A bizottság abban bízik, von der Leyen ezt elmondta, asszony ezt elmondta, hogy június végéig, tehát a portugál elnökség végéig az első előleget, ami tehát a tagállamoknak járó teljes pénzes boríték 70%-ának a 13%-a, az előleg fizetés, azt már meg lehet indítani azon tagállamok felé, amelyekkel sikerült megállapodni ezekben az általam is említett tervekben.
Tehát magyarul ebben a fél évben egy kisebb töredékét kapják meg az államok ezből a csomagból.
Igen, és ez a jogszabály szerint is így van. Ne felejtsük el, az egész pénzt oda tennék nekik, valószínűleg nem lenne meg az abszorciós képesség senki számára se, hogy ezt föl tudja használni úgy, ahogy egyébként elvárható.
Mert mennyi idő alatt lesz egyébként a teljes kifizetés? Az 7 év?
Ez 6 éves a program, tehát most nem a 7 éves keretköltségvetésről beszélünk, hanem a 750 milliárd.
Hanem a helyreállítási csomagról, igen.
Helyreállítási csomagról. Ugye ott a kifizetéseket, tehát a pénzeket 2026. december 31-ig lehet lehívni, viszont nagyon fontos, hogy a különböző projektekre a pénzeket legkésőbb 2023 végéig le kell kötni. Tehát ez nagyon fontos, 2023-ig le kell kötni. A lekötése nincs sok idő, tehát ez egy 2 év áll rendelkezésre körülbelül, ezeket le kell kötni, és utána a pénzeket felhasználni 2026. december 31-ig lehet.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket, akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra!